Jó atyánk, ki az egekben lakozol, hozzád jövünk mi is most is az ének szavai után kifejezni azt, hogy tőled kérünk tényleg tanítást, kifejezni, Urunk, azt, hogy szükségünk van arra, hogy a te bölcsességed legyen a mi életünk vezérfonala, és a te lelked munkája bennünk is a jót, Urunk, örökké állandóan. Kérünk, hogy taníts bennünket ma este is. Segíts nekünk ezt a témát úgy áttekinteni, hogy mindenki tudjon belőle hazavinni, és segítsd a gyermekeket is a csoportjaikban, hogy épüljenek, hogy odafigyelve maguk is okuljanak a saját hasznukra és épülésükre. Urunk, könyörgünk hozzád mindezért az áldásért az Úr Jézus nevében. Amen. Kérlek, gyerekek, hogy szaladjatok a csoportotokba. Jó? Rólatok lesz szó, de nem nektek. Hát nem tudom, ki szülő, ki nem szülő itt, de azért nagyjából látszik. Ugye ma este az önkéntes engedelmességről, nevelésről lesz szó, az önkéntes engedelmességre nevelésről. Megcseréltük a témát, jó? Megcseréltük a holnap esti témát, mert bár ez jobban nekünk szólna, az önigazolás, játszmái és egyebek, de javaslom, hogy vásároljátok meg a családos táboron elhangzottak előadások CD-jét, és azon erről Cserbik János egy nagyon jó előadást tartott, tehát az önigazolástól a belátásig. Így forgalmunk is lesz, meg nektek is épülésetekre lesz. Jó, legyetek szívesek megvenni a családos tábor témát. Nagyon jó témák voltak. Reggel a jellemépítésről volt szó, a Galata 5.22 alapján, tehát a lélek gyümölcsei, mint a jellemünk jellemzői. És este pedig családos házassággondozói témák voltak, mások, mint itt. Ez a kettő lett volna átfedés, de ott pontosabban egy lett volna átfedés, az önkéntes engedelmesség, de ahelyett megkértem Jancsit, hogy tartsa meg ezt az önigazolás témát, és nagyon jól sikerült, úgy gondolom, kicsit hosszú volt, de jól sikerült, mint ahogy a ma este is várható, hogy hosszú lesz. Kérek tőletek türelmet, meg figyelmet. Hát a ma esti témánk, tudjátok, az a kedvenc téma a házassággondozó táborokon, amit mindenki nagyon szívesen hallgat, mivel nem a házasságukról van szó, hanem a gyerekeikről. Tehát nagyon, nagyon jól jön arra, kapóra jön arra nézve, hogy nem kell a kettők problémájával foglalkozni, a konfliktusokkal, hanem hát itt a gyerek, az örök csemege, lehet rajta elidőzni és elúszni a lényeg mellől. Ez egy ilyen téma, ugyanakkor meg mégis húsba vágó téma, és szeretnénk az elején Bibliát idézni, utána jobbára egy könyv segítségével készültem, ami nekem is felfedezés volt, a Kei Kuzmának az Önkéntes Engedelmesség című könyve. Javaslom, vásároljátok meg. Erdélyben adták ki adventisták, magyar nyelven is, hál' Isten, megjelentették. A BIK kiadónál meg lehet szerezni, most éppen nincs a pulton. Múlt héten kifogyott. Az önkéntes engedelmesség. Majd megmutatom a könyvet, azt hittem lesz itt lenn, de fönthagytam. Nem muszáj, majd a végén, vagy este megmutatom, vagy holnap. Nagyszerű könyve, egy szakember, ez az asszony. Megtaláljátok az interneten is egyébként az előadásait, lehet tőle hallgatni még magyar nyelven is előadásokat nevelésről. Érdemes vele foglalkozni, mert nagyon szempontokat ad. Remélem, sikerül belőle valamennyi ízelítőt átadnom, és kedvet csinálom hozzá. De elsősorban a helyes neveléshez kedvet csinálni. Hát majd inkább írjátok le, Kuzma az biztos, és azt hiszem K-A-Y, Kei Kuzma. K-Y és Kuzma. Lehet, hogy még valami magyar származás is van ezzel a névvel, Kuzma. Mert hogy minden nagy ember magyar származása, tudját. Ma este az előadást egy igei szakasszal szeretném kezdeni, és többet nem igen fogok idézni az igét, mert alapelvekről lenne szó. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Ki tudja, honnét olvastam? Nem Timóteus. Efézus, így van. Efézus 6.1-től a 4-ig olvasom. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az Úrban, mert ez az igaz. Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat, ami az első parancsolat ígérettel, hogy jól legyen néked dolgod, és hosszú életű légy a földön. Ti is, atyák, ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. Tehát már el is hangzott ez az utóbbi ige itt a napokban. Ugye egyértelmű, hogy mind gyermekeket, mind a szülőket megszólítja ez ebben a pár mondatában Pál apostol, és azt mondja, hogy nekünk szülőknek, hogy próbáljuk a gyermekénket olyan irányba befolyásolni úgy a nevelésünkkel, hogy ők megcélozhassák azt, hogy jó dolguk legyen ezen a földön, hogy hosszú életet élhessenek ezen a földön, hogy alkalmas emberekké váljanak arra, hogy egy társadalomban hasznosak legyenek, hogy építői legyenek a környezetüknek, és ők maguk is a gyermekeiket értelmesen és jól neveljék. Azt gondolom, a legtöbb szülőnek nyilván az a célja, hogy a gyermekeit örömben, boldogságban lássa, a gyermekeit megelégedetnek lássa, olyan gyermeke legyen, aki nem a saját maga akaratából teszi tönkre az életét, olyan gyermeke legyen, aki másokkal jó kapcsolatokat tud építeni, és ebben az egyre inkább széteső, és most már sejtjeiben is széteső világban még alkalmas lesz arra, hogy párkapcsolatot építsen, létesítsen, és azt építeni tudja. Látjátok, azért is vagyunk itt a héten, hogy milyen jelentősége van egy jól működő ugye, párkapcsolatnak, milyen nagyszerű ígéretek vannak erre nézve a Bibliában, és milyen nagyszerű lehetőségek számunkra az életünk során, hogy a társunkkal, ha megtaláljuk az összhangot, az egymásra hangolódást, akkor az életünk is kiteljesedettebb és boldogabb lesz. Az önkéntes engedelmesség egyfajta olyan engedelmesség, ami ha az ember hallja ezt a szót, akkor úgy hátradől a székbe, hogy hát igen, valaki csinálja már meg a számomra, állítsa be úgy a gyereket, hangolja be úgy a gyereket, hogy ez simán menjen ez a dolog, hogy önkéntes engedelmességre hajlandó. Hát mindannyiunknak gondja van, hogy a gyermekeink engedelmességével, akiknek van gyermeke, tudja azt, hogy mit bíbelődünk, vacakolunk, meg dühösködünk, meg hát ugye egyéb helytelen dolgokat megteszünk azért, hogy a gyerekeinket engedelmességre bírjuk, hogy mi minden vesződtséget jelent a gyermeknevelés ebben a mai világban is. És hát az ember alól álmodik, hogy egyszer arra ébredünk, hogy a gyerekünk olyan álomszép, vagy olyan igen-igen kedves gyermek lesz, és minden tekintetben engedelmességre hajlandó, keresi a kedvünket, a javunkat, a kéréseinket, kitalálja, és mindent megteszhetünk. Néha a kis 6 éves lányommal előfordul már, hogy úgy, csak úgy magától odáll és elmosogat Adrián helyett. Egyébként pedig ugyan a másik véglet is ugyanígy jellemző rá, hogy úgy bekeményít, hogy törhetjük a fejünket mind a ketten, hogy most hogy kéne ebből őt kivenni, hogy ne törjük darabokra. Tehát bőven van küszködése az embernek azon a téren, hogy a gyerekeket engedelmességre tanítsa, és gyerekeket engedelmességre megnyerje. Ugye mindannyian szeretnénk, hogy a gyerekeink engedelmeskednének. Az önkéntes engedelmesség célja ez lenne. Tehát ezt célozzuk meg vele, hogy a gyermekeink megértsék az engedelmességet, hogy ez mit is jelent, hogy képesek legyenek észszerűen cselekedni a maguk dolgát illetően, hogy önálló gondolkodásra képesek legyenek, nyilván a korosztályuknak, a koruknak megfelelően értsék az okokozati összefüggéseket, és ezzel összefüggésben helyesen észszerűen cselekedjenek, helyesen tudjanak dönteni, döntéseket hozni, ne kelljen mindent a szájukba rágni, ne kelljen a rossz döntéseiket helyrehoznunk állandóan, ne kelljen a rossz döntéseik miatt hát kikapjanak tőlünk, és hogy hát végső soron szilárd jellemű, stabil emberek legyenek, megbízható emberek legyenek, képesek legyenek arra, hogy ellenálljanak a többségében negatív nyomásnak, ami a társadalomban ránk nehezedik, és rájuk is nehezedik a születésük napjától kezdve. Ugye, ha az önkéntes engedelmességre gondolunk, ez az önkéntes szó, ez egyből meghatározza azt, hogy ki van zárva minden kényszerítés. Tehát a parancsolgatás, a szigorú bánásmód, a rideg, parancsoló, ellenőrző, ellenőrizgető nevelés az ki van zárva. Hogy ezzel úgy gondolnánk célt lehetne elérni, az önkéntes engedelmességet nem lehet ezen módon elérni, ami egyébként általában jellemzi a szülők nevelését, a hozzáállását a nevelésében, nevelésükben. Ezt nagy részt kizárja az önkéntes engedelmességre való eljutás, mint cél. Ugye ha egy ilyen parancsolgató, kényszerítő nevelési stílussal próbáljuk a gyerekeinknél elérni azt, hogy valamiben engedelmeskedjenek nekünk, akkor megfosztjuk a gyerekeket attól a tapasztalattól, hogy megértsék, hogy az engedelmesség az egy értelmes és hasznos dolog. Ugye Ellen White írja ezt nagyon szépen, ez egy kis kivonatos könyve a Gyermeknevelés című vastag könyvből. Ebben mindjárt talán a második rész már az önuralomra neveléssel foglalkozik. Érdemes csak ezt a rövid kis, sőt az első, ezt a kis rövid szakaszt is elolvasni, hogy milyen tanácsokat ad, és nagy részt összhangban van a mai korabeli szerző gondolataival. Meg kell értetni a gyerekekkel azt, hogy ha önkéntes engedelmességet akarunk tőlük, hogy az engedelmesség értelmes és hasznos dolog. Hogyha kényszerítjük őket, erre a felismerésre soha nem fognak eljutni, nem? Soha. Nekik az mindig egy kényszer, mindig egy olyan lesz, hogy félelemből engedelmeskednek, vagy érdekből engedelmeskednek. És hát megfosztjuk őket attól is, hogy a személyes döntés szabadságának az örömét és felelősségét megismerjék. Tehát, hogy nekik az akaratukkal tudniuk kell bánni. Hogy szabad döntési képességük van, és ez a szabadság, ez egy hatalmas lehetőség a kezükben, és az ő életükben is. Úgy kell irányítani őket, hogy ezt értsék meg, hogy az engedelmesség előnyös dolog. Értsék meg, hogy meg kell tanulniuk bánni az akaratukkal, és jó irányba kell ezt tudniuk használni. Jó irányba kell az akaratot, akarati tevékenységet kifejteni. Ugye gyakran beleesünk mi felnőttek szülők abba a hibába, hogy úgy gondoljuk, hogy a gyerek attól kezdve, hogy megszületik, neki tudnia kell, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Ugye? És hát mivel tudja, úgy gondoljuk csak, hogyha mégse a helyeset választja, akkor csak úgy rá kell ripakodnunk, hogy tessék megváltoztatni a cselekvésedet, és helyre fognak állni a dolgok. Tévedésben élünk, általában a szülők sokassága tévedésben él, a gyermek nem tudhatja magától, hogy mi a jó és mi a rossz. Igaz, hogy van lelkiismeret, és van a környezetében, vannak pozitív minták, amiket apránként eltanulgathat, amiben felismerésekre juthat, de nekünk szükséges tanítanunk a gyermekeket a jó és a rossz felismerésére, az abban való különbségtételre. Ugye még mi ráadásul tetőzzük ezt azzal is, hogy elvárjuk tőlük, hogy képeseknek kellene lenniük a jó melletti döntésre. Tehát ugye legtöbb szülő kispórolná ezt a szakaszt a gyermekek engedelmességre neveléséből, és olyan kész tényként kezelné, hogy a gyereknek tudnia kell, és még képesnek is kell lennie a jó melletti döntésre. Hát csak nézzünk magunkba. Nem tudom, ki 20 éves, ki 30, ki 40, ki 50, ki 60, de abszolút uraljuk ezen a területen magunk életét? Tehát mi minden területen tisztában vagyunk azzal, hogy mi a jó és mi a helyes, és mindig a helyes és a jó mellett döntünk. Azt gondolom, hogy nekünk is szükségünk van arra, hogy támogatást kapjunk, ugye segítséget kapjunk. Nekünk is van mivel küzdködnünk, küzdenünk. A gyereknek először meg kell tanulnia, hogy miben áll a helyes magatartás. Meg kell tanítsuk őket. Nekünk kell megtanítani őket. Mi olyan gyorsan, számon kérően, rendre utasítóan követelnék tőlük a jót, és elfelejtjük, hogy előbb meg kell tanítsuk őket, hogy legyen mihez viszonyítaniuk. És aztán meg kell tanítanunk arra, hogy dönthető is az arról, hogy milyen módon viselkedik. Hogy erre nézve dönthet ő maga is. Tanítani kell, és segíteni a jó mellett dönteni. Mi a gyermekek nevelésének az egyik legnehezebb része? az egész az, hogy mi 20-25 évig a gyermekeinkkel foglalkozunk, annak mi az egyik legnehezebb, meg legmegrázóbb, legfáradtságosabb része, nem az, hogy kenyeret adjunk nekik, meg ruhát vásároljunk nekik, ugye? Hanem hogy az emberi formálás, a jellemformálás, a természete, a negatív emberi természete és a környezeti hatások ellenében egy pozitív jellemű személyiséget építsen fel. Ebben mi vagyunk a legközvetlenebb társai, a legközvetlenebb támogatói, és a legközvetlenebb példaadói. Sőt, sokszor csak példaadói, és nem mindig a pozitívra. Minden szülő szeretne egyébként, úgy gondolom, a tévedő szülők sokassága is szeretne egy olyan családi otthonban élni, és olyan gyermekeket látni az otthonában, akiket az öröm jellemez, akik megelégedettek, akik jól érzik magukat ott, akik szoros kapcsolatban tudnak lenni egymással, jó, meghitt légkör van az otthonukban. Mindannyiunknak rosszul esik az, ha veszekedős, ellenkezős a gyermek, hogyha az otthonunkban sok a civakodás, a kiabálás, a gúnyolódás, az intrika, hogy itt írt a Pál apostol is, hogy ti atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket. Ugye nagyon sokszor az apák, különösen az apák hajlamosak erre, hogy úgy heccelik, ingerlik a gyerekeket. Valahogy úgy fejezik ki azt, hogy többet várnak el tőlük, vagy mást várnak el tőlük. Sajnos ebben a hibába könnyen beleesnek elsősorban az apák. És aztán mindannyian megtapasztaljuk azt is, hogy egy ilyen légkörben nem igazán szoktunk komoly eredményekre jutni. A gyermekeink nem mutatnak valódi engedelmességet, nem vezet igazi engedelmességre mindez. Azt írja az a könyv szerzője, egy nagyszerű mondat, sok nagyszerű mondat van benne, de az egyiket hadd olvassam fel. Sok szülő összetéveszti a nevelést a büntetéssel. Sok szülő úgy gondolja, hogy nevelni az egyszerűen csak korlátozást jelent és büntetést jelent. Hogy elcsípni a gyermeknél a rosszat, azon megszídni, megfeddeni, éppen annak mértéke szerint, meg az indulataink mértéke szerint, hát eljárni a rosszal szemben. Büntet, a szülő büntet, hogy mert úgy véli, hogy ettől lesz fegyelmezett a gyermeke. Ugye sok szülő a nevelésről így gondolkodik. Büntetek, a rosszat az büntetni kell, mert ettől lesz fegyelmezett a gyermekem. Csak hogy a rosszul alkalmazott büntetéssel éppen az ellenkezőjét lehet elérni. Az ilyenfajta fegyelmezési móddal, hogy én büntetek, csak nagy részt büntetek, ezzel épp az ellenkezőjét érjük el. Még inkább növekednek a konfliktusok, sőt, a szülő alapvetően a szülőnek köszönhető, hogy a konfliktusok jelen vannak a családban. Ezzel a hozzáállással, ezzel a megközelítéssel. Ugye a veszekedések, a viták, a gyermekek ellenszegülése, a külsődleges konfliktusok külsődleges megjelenése, és a belső konfliktus is ott van, hiszen a szülő is emészti magát, és a gyermek is emészti magát egy ilyen helyzetben, nem? A szülő is, hogy miért nem ér eredményt, miért nem változik a gyerek, mit kellene csinálni, elkeseredik rajta, hogy milyen a gyereke, de a gyermek is emészti magát. Ugye sokszor igazságtalannak tartja a kapott büntetést a gyermek, és emiatt ellenszem nő fel benne, és kisebb rendőrségi érzése is, az önbecsülése is nagy mértékben ugye, sérül. Kisebb rendőrségi érzés alakul ki benne, és az önbecsülése sérül. Ami hibánk valószínűleg valami olyasmi lehet, hogy nem tudunk különbséget tenni a fegyelmezés és a büntetés között. Nálunk úgy összemosódnak ezek a fogalmak. Hogy fegyelmezés az egyfajta büntetése a negatív viselkedésnek, a rossz viselkedésnek, az engedetlen viselkedésnek. Hogy fegyelmezésen mi csak ennyit tudunk érteni. A nevelés az büntetés, a fegyelmezés az csak büntetés, holott a nevelésnek ugye az volna a célja, hogy a gyermeket egy tanulási folyamaton vezessük végig, ahogy korábban is említettem már, megismertetni vele a helyes elveket, és segíteni arra, hogy képességet nyerjen ahhoz, hogy ő maga is válassza a jót, és méghozzá önmagát fegyelmező módon, önmagát fegyelemre bírva kövesse azt, ami helyes és jó. Ugye a nevelés egy tanulási folyamaton való végvezetése a gyermekeinknek, hogy egy önálló, pozitív személyiség fejlődjön ki belőle. Mi lehet az önkéntes engedelmesség, a szabad akaratra való engedelmesség eljuttatásának az alapja? Mi lehet ennek az alapja? Meglepő néhány dolog. Az első dolog az, hogy a gyermeknek egy olyan érzületben kell élnie, hogy ő tisztelni tudja a szülőjét, aki őt engedelmességre akarja bírni. Egy odaadó tisztelet van a szülő iránt. Tehát a szülőnek élveznie kell a gyermek részéről a tiszteletet, az elfogadó tiszteletet. És ez még talán még jobban kiterjeszteném úgy olyan irányba, hogy ennek kölcsönösnek kell lennie. Tehát emlékszem, mikor először olvastam, már a nagyobbak voltak a lányaink, először olvastam egy könyvben Ellen White-tól egy idézetet, a szülő-gyermek kapcsolatról szólt, és azt írja, hogy a szülő, a felnőtt tisztelje a gyermekét. Annyira meglepett, én soha nem. Valószínűleg, hogy nekem azért is újdonság volt, mert valami ilyesmit én nem ízleltem meg. Azt tudtam, hogy anyukám szeret, azt tudtam, hogy apukám meglehetősen nem ér rá velem foglalkozni, ha ráér, akkor abból nekem néha verés volt a jutalma. Tehát, hogy úgy, hogy szülő-gyerek kölcsönös tisztelete egymásnak, ezt nem értettem addig. Aztán, hogy gyakorolni is, az meg még egy későbbi dolog, hogy az ember a gyermekét tiszteli. Hogy tudja, mit jelent az, hogy a gyermek egy önálló személyiség, és én tisztelem őt. Nem alázhatom meg, nem bánhatok vele úgy, ami számára megalázó, mert akkor a gyermekem el fog utasítani, és lázadni fog velem szemben. Akkor ne csodálkozzunk azon, hogy nekünk feszül a gyerek. Tehát ha nem tisztelet van benne, akkor mi van benne? Ha nem öröm van a kapcsolatunkban az ő irányából, nem öröm számára, hogy én a szülőjeként nevelem, fegyelmezem őt, akkor mi más? Ugye, ha nem tisztelet, akkor mi marad? Egy kényszeres engedelmesség, egy kényszeres hovatartozás, mert még nincs, hol megoldja a magánéleti problémáit, a megélhetési kérdéseit, és eltűri, amíg kénytelen eltűrni, amíg a körülmények nem teszik lehetővé, hogy velem együtt él, de soha nem éli meg azt a boldog viszonylat, kölcsönösségen alapuló tiszteletet, ami számára is jó leső lehetne. Ez az első dolog, hogy ha önkéntes engedelmességet szeretnénk a gyermekeinknél megalapozni, akkor fejezzük ki iránta a tiszteletünket, az elfogadásunkat, és serkentsük fel benne a viszont tiszteletet. A második dolog, hogy példamutatóan kell viselkednünk. Tehát ha a gyermekeinket engedelmességre akarjuk megnyerni, akkor ne felejtsük el, hogy a gyermekeink alapvetően, főleg a kisebbek, utánoznak. A gyermekek utánoznak. Hogyha a fiam, aki egyébként gyakran sajnos azt látja, hogy én a 90-es táblánál 110-zel megyek, vagy 130-al, a 30-as táblánál 55-tel fényképeznek le, és hasonlókat lát, tehát hogy én nem arra tudok példát mutatni, hogy én is engedelmeskedem szabályoknak és törvényeknek, akkor utánozni fogja ezt, és nem csak az iskolában, az otthonában is. Akkor az én szabályaimra nézve is úgy gondolja, hogy hát lehetünk kihágók, ugye, mert hát apa is ezt gyakorolja. Nem is gondolja meg az ember, milyen pici kis jelzésekkel gyengítjük a gyermekeinkben is azt, amit szeretnénk elérni, pozitívat. Meg kell tanulnunk a gyermekeinkre nézve azt, hogy ő bárhogy is viselkedik, bármilyen felháborítóan, indulatosan is viselkedik, én nem engedhetem meg magamnak, hogy ugyanazt a reagálást viszonzom. Ugyanúgy viszonzom. Ugye előfordul kicsiknél, főleg a kisebbeknél, aztán nagyobbak már nem próbálkoznak ilyesmivel gyermekek, de, De mondjuk a szülő valamin fölkapja a vizet, még a egy-két éves, 3 éves gyereknél, és hogy oda csap a gyereknek. És a gyerek mit csinál? Visszacsap. Ugye? Láttatok már ilyet, én is láttam nem egyszer, hogy a gyerek habozás nélkül leken egy pofont az anyukának, vagy az apukának, jó csattanósat, és mindenki meglepődik, hogy ez miért van. Hát csak csupán azért, mert utánozta a szülőjét. És egyszerűen megismételt, tehát ha ez így járható út, akkor számára is járható út. Úgy kell bánni a gyerekekkel, ahogy szeretnénk, hogy ők is viselkedjenek másokkal. Tehát úgy bánjunk mi is velük, úgy viselkedjünk velük, ahogy szeretnénk, hogy ők is viselkedjenek velünk és másokkal. A harmadik dolog a bátorítás, ami alapot teremthet ahhoz, hogy a gyerekek önként a engedelmességre hajlamosak legyenek, hajlandóak legyenek, az a bátorítás, az nagy mértékben megkönnyíti az engedelmességet. Mi általában engedelmességet úgy akarunk elérni a gyerekeknél, hogy ahogy kezdtem is, hogy egy parancsolgatva, ugye? Büntetéseket kilátásba helyezve. És jóval kevésbé általános az, hogy mondjuk bátorítanánk arra, hogy amit kérek tőled, amit szeretném, hogy megtennél, azt tudom, hogy neked sikerülhet, azt tudom, hogy te képes vagy rá, azt azon az alapon kérem tőled, hogy bízom benne, hogy te ezt megérted és elfogadod. Ugye bátorítani a gyerekeket, sokszor bátorítani arra, hogy ők megtehetik a jót. Nekünk sokkal könnyebb bírálni és szidni a gyerekeket, és azt várni, hogy mivel szidalmunkkal rámutattunk a helytelen magatartásra, majd ebből okul a gyerek, és hát elkezd jót cselekedni. Nem, annál inkább rosszat fogja cselekedni. Ugye, szintén Ellen White írja azt, hogy károsztatással még senkit, szemrehányásokkal még senkit nem tudtak megváltoztatni. És nagy részt az otthonokban sajnos a nevelés erről szól. Szemrehányása, a gyermekek szemére hányják, hogy ilyen vagy, olyan vagy, ezt csináltad, azt csináltad. Elfelejtjük, hogy ez csak inkább növeli a hajlamot a gyermekekben. Ha bátorítjuk őket, ha kedvükbe járunk, akkor elejét vesszük annak, hogy a rosszat válasszák, vagy segítünk nekik abban, hogy változtassanak a magatartásukon. Emlékszem, múlt héten is volt egy érdekes napom Annával, ketten voltunk a táborban, a családos táborban a kislányommal, és hát majdnem egész nap nem volt rá semmi gondom, de ő is egyébként ilyen kis szabad gyermek, tehát igényt tart arra, hogy hadd menjen ide, oda, amoda, és egész nap úgy elcsatangolt a táborba, sok barátnő, meg ez, odaadtam annak, hogy fürdesse meg, a másik vacsoráztatta, a harmadik ezt csinálta, ja, a fürdetésnél jött ki a probléma. Ültem ott, pont én tartottam az előadást, az estit, és utána lett volna a beszélgetés, és erre Anna 9:30 felé jön oda, megbeszéltem egy anyukával, hogy elviszi a lányaival együtt fürdetni, és Anna jön oda, és csimpaszkodik belém, és minden beszélgetés teljesen megakadályozott, ellehetetlenített, hogy ő nem megy fürdeni, ő nem megy fürdeni. De olyan kis vidáman és pajkosan nem sírt semmit, csak úgy kapaszkodott belém. Akkor letettem ide, eminnen jött. Elnyomtam amarra, onnan jött. Mindenhonnan, de minden áron belém kapaszkodni, de vagy negyed óráig tartott. És aztán másnap reggel olvastam tovább ezt a könyvet, az önkéntes engedelmességről, és épp az a szakasz jött, hogyha nincs elég időd a gyermekedre, akkor ne várd, hogy az a gyermek engedelmes lesz neked. Aztán korábban is érdekesen jártunk, akkor meg valahogy nagyon ellenkezős napja volt. Akkor az egész napja úgy, emlékszem, úgy szembeállt velünk, velem is, és elmentem a boltba valamiért, és hát törtem a fejem azon, hogy mit csináljuk ezzel a leánnyal. Hát tudom, hogy olyan fajta, hogyha bekeményítünk neki, ő is bekeményedik. Tehát ő egy ilyen dafke lány. Mondom, mi a csodát csináljak? És mire hazaértem, eszembe jutott az ötlet, meghívtam egy fagyira. Hát képzeltek, egy angyal lett belőle utána. Teljesen kereste a kedvemet, szerelmes lett belém, udvarolt, minden kérdezett, segített, tálalt nekem a vacsoránál, úgy oda volt, mint a csuda, értem pedig. Hát csak egy fagyit vettem. Szóval, hogy eltalálni, ugye, hogy az ember csak nyomná át az akaratát, és a gyerek annál inkább ellenáll, már érzelmileg is ellenáll, és csodálkozunk, hogy nem érünk célt. Azért gondoljunk arra, hogy ha a gyerekeket megértjük, ha megpróbálunk rajtuk kicsit gondolkodni, és megértjük a helyzetüket, és bátorítjuk őket, vagy ilyen valami módon hát segítünk nekik kijönni az ő gyengeségekből, akkor bennük mennyi új erő, mennyi lelkesedés, mennyi jó szándék ébred arra, hogy mégis megfeleljen a szülőnek, mert a legtöbb gyerek ez így igaz, nem? A legtöbb gyerek meg akar felelni a szüleinek. A legkutyább szülők is élvezik a gyerekeiknek ezt a bizalmát, hogy meg akarnak felelni nekik a gyermekeik. És mi ezt nem értjük. Ugye elfelejtjük. Elfelejtjük. A negyedik dolog pedig az, hogy légy nagy lelkű, talán ide kellett volna a fagyis történet, de transzportáljátok át, nagy lelkű, vidám, játékos hozzáállás a gyermekeinkhez, a gyermekek viselkedéséhez. Ugye, hogyha a gyerekünk rosszul viselkedik, hogyha a gyerek nem tetszik, ahogy mondtam, én is már azon törtem a fejemet, hogy hogyan vegyem ki Anna lányomból ezt a civakodást, ezt az egész napos ellenkezést, még odahaza, hogyha az ember ezt tapasztalja a gyerekét, egyre inkább befeszülünk mi magunk is. És még inkább nem találjuk a jó módszeret ahhoz, hogy a gyereket kivezessük ebből a magatartásából. Próbáljunk velük egy kicsit játékosak lenni. Próbáljunk ötleteket kitalálni ahhoz, hogy hogyan lehetne elterelni a figyelmét, hogyan lehetne megértve azt a gyermeket, nem rásütve a bélyeget, hanem megértve a gyermeket, hogy most ilyen állapotba került. Hogyan tehetnénk azért, hogy változtasson, változzon? Mondom, ez egy olyan jó indulatú, jó akaratú, vagy nagy lelkű hozzáállást igényel tőlünk, hogy nem akarjuk leverni rajta, hogy most éppen pont miért olyan. És mintha elfelejtenünk, hogy egyébként nagyon sokszor meg tündéri, aranyos, kedves, hogy nem ez rá jellemző. Írja a könyv szerzője ezt a további mondatot, hogy a gyermekeink pontosan olyanná válnak, amilyen véleményt alkotnak magukról. Amilyen véleményt alkotnak magukról. Pontosan olyanná válnak a gyermekeink. Ha értéktelennek, nem kívánatosnak ismerik magukat, mert ezt hallják, ezt kapják, akkor a torzul a személyiségük, akkor nem látnak maguk előtt célt, akkor az önbecsülésük tönkre megy. Emlékeztek, egy fél éve, egy éve voltak azok az óriás plakátok, hogy ült egy sráca, egy összegúbolyodva egy szoba sarkában, amelynek a fala tele volt írva, hogy menj innen, ne zavarj, te ilyen vagy, te ezt csináltad. Emlékeztek arra a plakátra? Én megdöbbentő volt, szerte az országba. Tele volt az ország. Vittem egy fiatal embert magammal, aki egy meglehetősen hát lecsúszott életet élt sokáig, vagy 10 éven át, és most egy pár éve, hogy barátkozunk, és próbálok neki úgy segíteni, hogy kiemelkedjen, úgy megyünk az autóba, és elhajtottunk egy ilyen mellett. Azt mondja, Laci bácsi, én egész életemben ezt kaptam. Mondja nekem, hát pont fel annyi idős, mint én, úgyhogy neki még bácsi vagyok, vagy már. Azt mondja, én egész életemben ezt kaptam. Intézetből vették ki a nevelőszülei, a nevelőszülők tényleg meglehetősen elnyomóan és sértően bántak vele, megalázóan bántak vele, két szenvedélybeteg ember, és olyan fájó volt hallani. Én is kaptam ilyeneket, és melyikünk nem kapott ilyesmit, ugye? Melyikünk nem ismeri azt, hogy most menj innen, ne zavarj, ugye azért a legjobb szülő is beleesik ebbe a hibába, hogy a gyerekének ilyen érzelmi hatás, a gyermekében ilyen érzelmeket kelt. Szóval gondoljunk arra, hogy a gyerekeink alapvetően hogy érzik magukat mellettünk, hogy érzik magukat velünk. Hogyha azt érzik, hogy jók és hasznosak, akkor és értékeljük őket, és látunk bennük jövőt, hogy úgy mondjam, akkor a gyerekeinkben ki fognak bontakozni a képességek, a tehetség, és akkor a gyerekek maguk is bátran tűznek ki célokat maguk elé, és távlatokat látnak maguk előtt. Tehát azért ez nagyon sokat jelent. Ugye ezt lehet, hogy az otthon légköré témakörébe kellene, vagy területére kellene tenni. A fegyelmezés, vagy a nevelés mienségétől, attól, hogy milyen nevelési módszert alkalmazunk, attól függen a gyermekeink önérzete, a gyermekeink önértékelése nagy mértékben vagy gyarapodik, vagy éppen csökken. Gondoljunk arra, hogy mi is milyen szavakkal szólítjuk meg a gyermekeinket, hogyan beszélünk velük, hogyan kezdeményezünk náluk egy probléma rendezését például. Hogy csak a bajt látjuk, és csak a rendreutasítás szükségességét érezzük, vagy látjuk még a gyermeket is, aki a mi gyermekünk, a mi szülöttünk. Gondoljunk a szavainkra, hogy azok sebeznek, rombolnak, vagy inkább bátorítanak, erősítenek, segítenek nekik kijönni a szorult helyzetükből, a problémás helyzetből, vagy abból a konfliktus helyzetből, a kudarcaikból. És azért gondoljunk arra is a szavaink kapcsán, én is nem egyszer sajnos hát sok szégyent vallottam, már az én neveli, ahogy én neveltem annak azon mód, hogy gondoljunk arra, hogy hogyan éreznénk mi azon szavak kapcsán, amit mi mondunk a gyermekeinknek. Jó? Picit próbáljuk kontrollálni magunkat, majd adott esetben, hogyha én hallanám, ha nekem mondaná valaki azokat a szavakat, akkor én attól hogy érezném magam? Segítene, vagy tönkretenne? Ugye? Mi az, amit kerüljünk? Kerüljük azt, ha az önkéntes engedelmesség mint cél továbbra is előttünk van, hogy olyan testi fegyelmezést alkalmazzunk, amit a gyerek igaztalannak, alaptalannak tart. Olyan agressziót a testi fegyelmezésben, ami a gyermek számára is világos, hogy messze túl lő a célon. Kerüljük azt, hogy idegességből büntessünk. Kerüljük azt, hogy olyan bánásmódot tanúsítsunk, ami megszégyenít és megalázza a gyermeket. Nagyon sok ember megalázza a gyermekét. Nagyon sok. Kerüljünk olyan szavakat, amely sérti az önérzetet. Emlékszem, hányszor rám szólt a feleségem, hogy hát ők lányok. Mert ugye én mondtam határozottan, hogy ez így van, meg úgy van, meg miért nem így, meg miért nem úgy. És nem vettem figyelembe még azt sem, hogy gyermek, azt meg még kevésbé, hogy ráadásul lánygyermek, ugye, akivel beszélek. És hát megalázó volt, sértő volt, az önérzetét sértő volt. És csodálkozik az ember utána, hogy napok kellenek, vagy minimum órák kellenek ahhoz, hogy meg tudjunk békélni egymással. Kerülgetjük egymást, vagy inkább a szülő, ha legalább ennyi esze van, hogy rájön utána, hogy mit csinált, akkor kerülgetheti egy darabig a másikat, a gyermekét, hogy elhitesse vele, hogy szereti. Viselkedjünk a gyermekeinkkel úgy, hogy ne idegenítsük el őket a családi otthontól. Ne dobjuk ki őket a világba. De nagyon sokszor a gyerekek menekülnek otthonról, mennek el otthonról. Nem egyszerűen csak lázadnak, hanem sajnos a szülői magatartás az otthon légköre is hozzájárul ahhoz, hogy a gyerek menni akar. Menjen onnét. Milyen szülői magatartás, vagy milyen nevelési stílusok a jellemzőek általában? És melyik hasznos, melyik kevésbé hasznos? Gondolom, hallottátok már ezt, ugye van az a bizonyos hideg korlátozó, aztán a hideg megengedő, vagy engedékeny, a meleg engedékeny, és a meleg korlátozó. Mindegyik nagyon egyszer, hogy? Igen, mindegyik egyszerűen meghatározható, hogy miről szól, és hogy melyik a pozitív, ezt a kérdést akkor utólag felteszem, a meleg korlátozó. Ez az egyértelmű, ugye, amelyben szeretet van, bőséges szeretet van, de ugyanakkor mer korlátozni, mer szabályokat lefektetni, és azokat következetesen betartatni. Ez az eredményes nevelés titka, és az önkéntes engedelmességre, neveléshez is engedelmességre jutáshoz is ez segít a leghatékonyabban. Ugye az első, a hideg korlátozó a legrosszabb, barátságtalan, szeretetlen, rideg, elutasító, és ráadásul még korlátoz is. Ez a diktátor szülő. Aztán a hideg és engedékeny az a hanyag szülő, hogy, hogy sem érzelmeket, sem szeretetet nem alkalmaz, de nem is korlátoz, és nem is korlátoz, tehát engedékeny, az elhanyagolja a gyermekét. Aztán van ez a meleg engedékeny, aki szeretetteljes, de annyira megengedő, hogy a gyerek parttalanul és hát elhanyagoltan szintén így nő fel. És a meleg korlátozó, ahol a szülő képes arra, hogy meghúzza a határokat, ahol azt tudja mondani egy játék végén, hogy most akkor ennyi volt, elég volt, és ahol a szülő azt tudja mondani, miután megbüntette a gyermekét, hogy szeretlek. Tehát mert mondjuk nem úgy büntette, hogy közben súlyosan megalázta. Meg tudja ölelni a büntetés után egy bizonyos idővel. Egy következő mondatot olvasok a könyvben, jó? Nem a sok szeretet kényeztetél a gyermeket, hanem a fegyelmezés hiánya. Én találó mondatnak éreztem szintén. Nem a sok szeretet kényezteti el a gyermeket, hanem a fegyelmezés hiánya. Az igazán szerető szülő szeretetéből sosem elég. Ugye nem lehet eléggé szeretni egymást, nem lehet a szeretet éhségünket, a szeretet vágyunkat kielégíteni. Nagyon nagy szükségünk van rá, hogy szeretve legyünk bőségesen. A szülő részéről a gyermeknek arra van szüksége, hogy érezze a gondoskodást, érezze az elfogadást, érezze a tiszteletet, érezze azt, hogy a szülője meg tud bocsájtani neki, hogy a szülője megbízik benne. Ezek alapvető dolgok, amiket közölnünk kell, ki kell mutatnunk a gyermekeink felé. Amikor a szülők szeretni és szeretettel támogatni tudják a gyermekeiket, akkor azoknak az engedelmessége jobbára önmagukból fog fakadni. Akkor tényleg maguk is keresik az engedelmeskedés lehetőségét, útját. Milyen legyen az a szülő, aki képes fegyelmezni? Ugye az elején is volt egy bizonyos, hogy mik alapozzák meg azt, hogy a gyermek elfogadja tőlünk az engedelmességet, de milyen legyen az a szülő? Ugye legyen nyitott és barátságos, legyen olyan, aki képes és akarja meghallgatni a gyermekét, aki oda tud figyelni a gyermeke érzéseire is, aki képes elfogadni a gyermeke más véleményét, és lehet, hogy rá kell jöjjön közbe, hogy a gyermeké jobban eltalálta annak a dolognak a lényegét, mint ő maga, ugye a szülő. Képes belátni a hibáit, tévedéseit, ez a szülő, aki nyitott és barátságos. Sokszor azt mondják, hogy a zsarnok szülők azok, akik zárkózott személyek. Tehát akik egyébként is zárkózott személyek, azokból szoktak a zsarnok szülők kialakulni. Aztán a következő dolog, hogy melegséget, kedvességet árasszon a szülő a magatartásával, a szavaival, az egész befolyásával. Ugye itt lehet újra említeni azt, hogy sokszor a szülő azt gondolja, hogy ahhoz, hogy elérje az engedelmességet a gyermekénél, ahhoz valami haragot kell kifejezni. Valami felindulást kell kifejezni, mert máshogy nem fog engedelmeskedni a gyermek. És megvonjuk tőle a meleg, kedves légkört, kedves befolyást. Pedig ez a járhatóbb út. Ezen az úton sokkal megengedőbb a gyermek. Aztán a harmadik dolog, hogy kiegyensúlyozott érzelemekkel bírjon a szülő. Hogy a gyerek ne azt lássa, hogy hol fölhevül, hol kihűl, hanem a szülő részéről egy stabil támaszt kap, érzelmi támaszt kap, érzelmileg megbízható az a szülő. Mikor megelégeljük mi szülők a rosszat, akkor sokszor olyan robbanásig vagy olyan forráspontig feszülünk, igaz? És legtöbb szülő úgy dönt, hogy na most itt az ideje a cselekvésnek, és kitör belőle a büntetésvágy. Válassza azt, hogy na most megküzd a gyermekével, és már pedig eléri azt a szülői tekintélyével, erejével, hogy a gyermek kövesse azt, ami helyes. Hogyha a szülő haragos, durva szavakat alkalmaz, hogyha agresszívan viselkedik, akkor hát sokat veszít abból, hogy a gyereknél elérhesse az engedelmességet, hogy engedelmeskedni akarjon a gyermek, akkor sokkal inkább azt érje el, hogy majd valamikor a gyermek azt fogja mondani, amikor majd már mi mondjuk neki, hogy miért vagy ilyen haragos és agresszív, hogy hát tőled tanultam, nem? Szóval, hogyha egy szülő nem tud az érzelmeiben stabil lenni, akkor a gyermeke ezt elviszi tőle mintaként, a harcban sajnos neki is szokásává válik, és aztán még hivatkozni is, akár hivatkozhat is rá, hogy tőled tanultam. A negyedik dolog a következetesség, vagyis, hogy aki szabályokat fektet le, és aki parancsol, annak muszáj ellenőriznie is. Ezt is jegyezzük meg, jó? Tehát ellenőriznie szabad. De nyilván úgy, ha világosak a szabályok. Ha a gyerek megszokja azt, hogy ellenőrizve van, akkor majd leszoktatja magát arról, hogy kibúvókat keressen. Hogyha megszokja azt, hogy ha a szülő azt mondta, hogy vessed be az ágyadat, hagyd rendbe magad után reggel a szobád, és úgy gyere le a konyhába étkezni, és lejön, és úgy az ágy maradt úgy felhányva, és minden szanasz éjjel, de a szülő felmegy, egyik nap felmegy, másik nap, harmadik nap, akkor pár hét után a gyerek biztos lesz benne, hogy neki azt meg kell csinálnia. Csak tartsunk ki. Maximum 2 hét kell hozzá. És a gyerek biztos lesz benne, hogy neki véghez kell vinni azt, amit a szülője kér tőle. Következő kérdésünk, hogy mi az, amivel a legtöbbet tehetünk azért, hogy a rossz viselkedést megelőzzük, vagy kezeljük? Mi az, amivel ezért a legtöbbet tehetünk? Mit gondolunk? Egyetlen dolog. Hát igen, ez a szeretet, szóval ez nagyon sok mindent megmagyaráz, de érdekes, amit állít ez a szerző is, és amit a szakirodalom is állít, hogy jó értelembe véve a figyelem középpontjába kell lenni a gyermeknek. A figyelem középpontjába kell lenni a gyermeknek. Élvezhesse a gyermek azt, hogy figyelemmel van kísérve. Ugye nem a vizslató, és mikor csaphatunk már le a hibájára figyelemmel, hanem azzal a figyelemmel, hogy ő folyamatosan támaszkodhat ránk. Ő kontaktusban van velünk. És kontrollálva van, ezt el fogja viselni a gyermek. Sőt, ugye azt mondja, hogy sokszor a gyermekek rossz viselkedése mögött, ezt pszichológia vizsgálatok bizonyították, hogy a gyermekek rossz viselkedése mögött az elsődleges ok az, hogy nem volt rájuk figyelve. Hogy nem élvezik a szüleik figyelmét. Nem volt elég nekik a rájuk fordított figyelem. És amiért rosszalkodnak, az az, hogy figyeljetek már rám. Hogy figyeljetek már rám. Sokszor még a verést is bevállalja a gyermek. Olyan csíny követel, hogy verjék meg, tudja, hogy verés lesz belőle, de addig kapcsolatban van a szülővel. Egy döbbenetes dolog, de sajnos ez is igaz. Még ilyen is van. Mi a feladatunk a nevelés során? Ugye az, hogy a születésétől magával hozott képességeit formáljuk a gyermeknek, hogy a természetét alakítsuk, a magatartását alakítsuk, hogy az akaratát ne letörjük, hanem segítsük őt abban, hogy megtanulja, hogy kell azzal jól élni. Amikor felfedezünk a gyerekünk természetében, viselkedésében negatív dolgokat, ugye van, amit kevésbé látunk problémásnak, van, amit nagyon problémásnak látunk, ugye sokféle vonással él minden ember, akkor azokat úgy formálni akarjuk. És sokszor hogyan szeretnénk formálni a gyermeket jellemző viselkedést, a gyermeket jellemző vonásokat hogyan akarjuk átalakítani, hogy erőltetjük, hogy változtasson rajta. Kényszerítsük, ő pedig ellent fog állni nekünk. Erőlködünk azon, és minél inkább nem enged, annál jobban erőlködünk, hogy változtassa meg egy rossz vonását. Valamelyik rossz, hogy mondjuk rendszeresen árulkodik, vagy rendszeresen vitatkozik, veszekedik a testvérével, vagy rendszeresen elsunnyog egy feladatot, amit rábíztunk. És az ember egyre inkább neki feszül, és erre van egy nagyon egyszerű képlet a pszichológiában, az a bizonyos párga, vagy madzag, vagy kötél elmélet, hogy ha egy spárgát az asztalra leteszünk, egy kihúzott egyenes spárgát leteszünk az asztalra, és elkezdjük tolni, akkor mit csinál? Ugye így ilyen kis hurkokat csinál. Megtolod még jobban, még nagyobb hurkokat csinál, igaz? Azt mondja, ha a gyereknél minél inkább erőlteted, hogy tessék ebben megváltozni, tessék, egyre nagyobb hurkokat fog csinálni, egyre nagyobb kilengéseket fog csinálni a gyerek. Mi lenne, ha húznád? Azt mondja az irodalom, mi lenne, hogyha húznád? Akkor jönne utánad. Akkor szépen egyenesen menne, és ugye mindenkinek ebben öröme lenne. A kulcs ahhoz, hogy sikerüljön a gyermek negatív tulajdonságait, a negatív viselkedési formákat, a természetében a negatív vonásokat megváltoztatni az, hogy enyhíteni kell a gyermek makacságán. Az ellenállásán, a makacságán. Ezen enyhíts, ez a megoldás. De hogyha tolod, akkor még inkább ellenállóvá teszed. Makacsabb lesz, bekeményít a gyermek. Na hát mit tehetsz azért, hogy enyhítsd a makacságát? Sokan mondanának sok mindent itt közületek is, ugye? Van, aki kérdez a szemeivel, van, aki meg már diktálná, hogy na Laci, ezt mondhatod, ugye? Na hát olvasom, jó? Először is tiszteld a jogait. A gyerek is akarhat mást, mint te. Tiszteld a jogait. A gyerek, ha ellenszegül, akkor ne kezd el tolni, hanem gondolkodj egy kicsit, vonulj vissza, ne alkalmaz erőszakot, azonnal ne alkalmaz erőszakot, és fejezd ki feléje azt, hogy megérted, hogy megpróbálod megérteni, amiért neki most valami nem jó, vagy valami rosszat akar, miért csinál. Olyan helyzetbe hozod, ahol tudomására jut az, tudomására hozod azt, vagy kifejezed számára azt, hogy te gondolkodsz azon, hogy miért viselkedik negatívan. Nem egyből nekiállsz eljárást indítani. Nem egyből bünteted, megtorlod. Még ha jól is szabnád ki a mértékét, hanem előbb egy olyan környezetet teremtesz, ahol a gyerek megnyílhat, ahol a gyerekben kialakul az a szemlélet, hogy ő téged valóban érdekel az ő problémája, az ő személye. Aztán a második dolog, hogyha makacságát meg akarod törni a gyermeknek, hogy kérd tőle. Sok szülő, ahogy már többször ismételtem, parancsol. Kérd tőle. Próbáld meg kérésben megfogalmazni azt, amiben változást vagy engedelmességet kívánsz tőle. Kérésben megfogalmazni. Meg lehet találni ehhez az alkalmas mondatokat, hogy kérjünk. Ugye én is a gyereknek mondhatom azt, hogy most azonnal ki kell porszívóznod, vagy Barnabás, megkérhetlek, hogy anya helyett porszívózzál ki. Ugye nem mindegy, igaz? És a gyereknek már másképp esik a két mondat. Másképp fog rá reagálni. Aztán a harmadik dolog, hogy vonjad be magaddal együtt egy tevékenységbe, amit szeretnéd, hogy elvégezzen. Lehet, hogy azt kell mondanom, hogy gyere Barnabás együtt, ugye Barnabás az én fiam, hogy együtt porszívózzunk. Figyelj, most nekem is van egy kis időm, gyere együtt kiporszívózzunk, hogy anyának ne kelljen. És rászállom azt az 5-10 percet, hogy értse meg azt, hogy jó dolog segíteni. Jó dolog megtenni valamit. Aztán a negyedik dolog, hogy amikor feladatokat bízunk a gyerekre, vagy feladatok, el szeretnénk nála érni azt, hogy vállaljon fel kötelezettségeket otthon, akkor adjunk neki alternatívákat. És hagyjuk, hogy választhasson. Ne csak egy alternatívánk legyen, amit mi szeretnénk rá erőszakolni, hanem mondjuk legyen 4. Hogy föl is moshat, mosogathat is, az udvart is rendbe teheti, és engedjük, hogy kedvére válasszon, hogy jól essen neki az engedelmesség. Mert ugye legtöbbször úgy növünk fel, hogy az engedelmeskedni ez mindig kellemetlen dolog volt. Ráadásul ott az iskola, ami még kellemetlenebb kötelesség, ugye? Hogy engedelmeskedni abban jól is lehet érezni magunkat. Ez is úgy nagyon sokszor kimarad a gyerekek életéből. Hogy olyan millióbe kell engedelmeskedniük, ami rossz emlékként rögzül bennük. Aztán egy következő dolog, hogy alapvetően egy jó légkör legyen a családban, egy olyan inspiráló légkör, ahol a szívélyesség, a szívességek, a szolgálatkészség az természetes. Hogy ne csak a szülő ossza le a tennivalókat, hanem mondjuk a gyermek azt is lássa, hogy én is szívesen teszek valamit a házastársam javára, hogy neki könnyítsek a terhén gondján, és hát én magam is úgy elgondolkodtam ezen már jóval korábban is, de most ismét, hogy tényleg a gyermekeink ugye, mennyire látnak példát arra, hogy mi egymás között mennyire vagyunk szolgálatkészek. Mert teszünk sokat másokért, ugye mondták itt a csoportunkban is néhányan, és hát nálunk is ez volt jellemző az én családomban, szüleim családjában is, hogy hát a Jóska az aranyember, csak éppen otthon kibírhatatlan, ugye? Hogy mennyire jót tesz mindenkivel. És az egész utca úgy ismerte, az egész falu úgy ismerte, milyen rendes ember. Otthon meg mindenki szenvedett tőle. Mert otthon nem volt szolgálatkész. Otthon lötyögött a kredencfiók, meg a vécét nem lehetett lehúzni. Máshol mindent megcsinált, de otthon nem volt rá hajlandó. Ugye, hogy legyen az a légkör, ahol természetes a gyermek számára láthatja, hallhatja, hogy mi szívesen szolgálunk egymásnak. Jó? Szívesen engedelmeskedünk egymásnak. Aztán lehet az engedelmességet úgy is elérni egy következő dolog, hogy szintén valami játékos formával. Emlékszem, anyukám, mikor már felnőttem, eléggé felnőttem, akkor mindig nem annyira tréfaképpen, egyszerűen csak a helyzet adta, méreteimnél fogva, mindig úgy szólított, hogy na most gyere Laci, mert akkor nem kell létra. Ugye, hogy én üssem be a szöget, meg én takarítsam le ott fent, meg egyebek. Szóval, hogy mert én elérek mindent. Nekem nincs olyan magas lakás a családi házakban, ahol ne érném el a plafont. És hát akkor én csináltam sok mindent. Szóval, hogy valahogy tréfásan is, valahogy örömteli módon a gyerekeket rábírni az engedelmességre, hogy neked ez olyan jól áll, nem? Tehát úgy valahogy úgy a gyereknek. Aztán az utolsó dolog, hogy bátorítani, megint csak a bátorítás, jó? Tehát ez a címszó volt, hogy milyen feladatunk van annak érdekében, hogy a gyermekeink makacságán enyhítsünk. Mert a gyermek hamar makacs. A gyermek hamar ellenálló. Mi az engedelmesség? Az önkéntes engedelmesség fontos célja. Mi a fontos célja? Ugye, hogy a gyerek megtanuljon önfegyelmet gyakorolni, és ezzel megelőzze vagy elsimítsa az engedetlenséget és a vele járó konfliktust, és hogy erősítse benne az, hogy ő maga képes engedelmeskedni, erősítse benne az önértékelését. Tehát a nagyszerű érzés az az embernek, mikor önmagamtól teszek jót. Mikor nem rám parancsolva, nem azért, mert hát úgy illik, nem azért, mert mások is azt csinálják, hát én se tehetnék mást, valami, nem valami ilyesmi, hanem egyszerűen, mert a jót jó tenni. Ugye a gyerekeknél, a gyermekeinknél az önkéntes engedelmességnek ez a három fontos célja legyen, lebegjen a szemünk előtt, hogy amikor a gyermek önmagától engedelmességre hajlandó, akkor lényegében önfegyelmet gyakorol. Ez nagyszerű dolog, nem? Hogy nem mi kell kívülről fegyelmezzük őt, szabályozzuk le valamihez képest, hanem ő maga gyakorol fegyelmet, és hogy ezzel nagyon sok bajt megelőz, nagyon sok konfliktus helyzetet az életében megelőz. Ugye rengeteg bajunk van abból, hogy nem vagyunk hajlandók egymásnak engedelmeskedni, és aztán a harmadik dolog, hogy az önértékelését nagy mértékben megerősíti a gyermeknek. Milyen gyakori hibánk van, már volt azért ráutalás, hogy mit a... hogy mi sokszor támadunk minden olyan magatartást, ami nem tetszik nekünk a gyermekeinknél. Hogy támadjuk a gyermeket a magatartásért, a viselkedésért, a rájellemző vonásokért. Mit kell helyette tegyünk? Hogy vizsgáljuk meg, hogy a gyermekben A magatartása mögött, az ellenszegülő, az engedetlenkedő magatartása mögött vajon milyen belső érzelmek vannak? Vagy milyen belső érzelmek motiválják őt? Mik indítják őt erre, hogy ellenszegüljön, hogy más tegyen, mint ami helyes, mint ami normális? A gyerekeknél sokszor a rossz viselkedés oka az, hogy az egy általában egy érzelmi állapotból következik. Az, hogy ellenszegül, az már csak következmény. Valamilyen érzelem van a szívében, valamilyen beállítódás, és ezért ellen, így fejezik ki, de ez csak a felső, hogy mondjam, a felszín. Ugye a könyvben ehhez a jéghegy hasonlatot használja a szerző. Azt írja, hogy a jéghegynek ugye tudjuk, hogy a hegye áll csak kint, csak, de egy kilenced része, ugye? Vagy kilenc tized része, ugye? Egy tized része, vagy egy kilenced? Mennyi? Egy tized része, jó. Kilenc tized része víz alatt van. Hogyha a viselkedését támadjuk a gyereknek, akkor lényegében olyan, mintha a jéghegy csúcsát fűrészelnénk le. De amint lefűrészeltük, mit csinál a jéghegy? Fordul egyet. Valahogy áthelyezkedik, és egy másik domborulat jön elő, vagy hegy jön elő. És csodálkozunk, ha a gyereknek egyik rossz viselkedési szokását bombázzuk, 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 valahogy kipréseljük belőle, elhagyja, és előbukkan egy másik, ami addig nem volt rá jellemző. Mert a lényegénél nem érintettük. Ugye a jéghegynek se tudjuk, mekkora a mérete alul, mekkora, milyen a formája. Ugyanígy van, ha a gyermeknek nem állunk szóba az érzelmi lényével, az érzelmi oldalával, akkor elvétjük. Ha csak a viselkedést akarjuk szabályozni, akkor elvétjük a nevelést. Fel kell tudnunk fedezni, hogy milyen mögöttes érzelmek vannak a gyermekeinkben. Meg kell hallgatni őket, igyekezni kell megérteni őket, gyereknek át kell élni azt az élményt, az ellenkező, az engedetlen gyermekünknek át kell élni azt az élményt velünk, hogy mi mellette vagyunk, hogy támogatjuk őt, bár ellenséges a magatartása, de mégis támogatjuk őt, számíthat ránk. Következő kérdésünk, mit tegyünk, hogy a gyermekünk megértse viselkedése helytelen voltát és változtasson? De ez sem egy könnyű dolog, sokszor olyan nehéz megmagyarázni a gyereknek, hogy a rossz az rossz, meg hogy mitől jó a jó. Hogyan tudjuk elérni azt, hogy a gyerek megértse, hogy valóban rossz a rossz, és ténylegesen mi a jó? Fontos, hogy nyugodtak maradjunk. Most már nem először térünk vissza, ugye, egy ilyen megközelítéshez, hogy a nyugodt magatartás mennyire fontos. A szülő részéről kötelező a példaadás. Kötelező, hogy a magatartásával megerősítse, hogy mi a helyes viselkedés. Megerősítse a gyermekénél. A viselkedésünk zömében jobbára érzelmi alapú. És érdekes ez is, a pszichológusok szerint legkönnyebben az agresszivitás tanulható el. A legkönnyebben az agresszivitás tanulható. Ez másolható a legkönnyebben. Hogyha ellenszegül a gyermek, akkor mi próbálunk azonnali engedelmességet elérni nála, és erőltetünk, kényszerítünk, erőszakos módon nyilvánulunk meg, és ezzel a gyermeket jobbára csak gyengítjük a tisztelettet irántunk, gyengítjük benne a személyiségét, gyengítjük az önértékelését, gyengítjük. Tehát maradjunk nyugodtak. Még ha a gyerek veri is az asztalt, pedig ez nem kis dolog, ugye nem olyan gyakori, de még akkor is, és ennél sokkal kisebb dolgoknál is meg kell tudnunk tanulni az önuralmat gyakorolni. Nekem is rengeteget kellett küszködnöm magammal, egy lobbanékony ember vagyok, egy nagyon ilyen értelemben egy nagyon hát nem megfelelő mintát láttam, hoztam otthonról. Megtanulni azt, hogy nekem nyugodtnak kell lenni, ha el akarok érni valamit a gyereknél, ha azt akarom, hogy szóba álljon velem, ha azt akarom, hogy miután szóba állt velem, én meg tudjam vele értetni, hogy nem jó, amiben van, nem jó, amit akar, nem jó irányba törekszik, ahhoz nekem nyugodtnak kell maradni. Különben már az elején elveszítettem a csatát. Ugye? Aztán a következő, hogy a gyerekeinknél el akarjuk érni, hogy a jónak, a helyes dolgoknak engedelmeskedjen, jó irányba törekedjen, akkor egyértelmű szabályokat kell meghatároznunk, megfogalmaznunk. Tehát a gyerek számára érthetővé kell tenni, hogy milyen szabályok igazgatják a magatartásunkat. És hát most megint, ha kérdeznélek benneteket, akkor sorolnátok, hogy na jó, de milyen szabályok vannak a konyhába, a szobába, a fürdőszobába, az iskolába, az utcán. Milliónyi, nem? Milliónyi. Nagyon frappánsnak találom a könyv szerzőjétől ezt a csoportosítás. Azt mondja, három, alapvetően három csoportba sorolható az összes szabály. Első dolog az, hogy ne árts magadnak, hogy a gyerek ne vállaljon fel semmi olyan cselekedetet vagy magatartás formát, amivel ártana önmagának. Ne árts magadnak. Ugye ez ott kezdődik, mikor a kicsink elkezd járni, és azt mondjuk, hogy vigyázz, forró, ne nyúlj a sütőajtóhoz. Aztán vagy hozzá nyúl, vagy nem nyúl hozzá, de megérti, hogy vannak olyan helyzetek, ahol önmagának árt. Hogyha megengedi magának azt a fegyelmezetlenséget, akkor önmagának árt. Tehát ez az első csoport, hogy ne árts magadnak. A gyerek elméjében lakjon ott ez a gondolat, hogy nem teszek olyat, amivel magamnak ártok. Ebből mi jöhet ezután? Nyilván az, hogy ne árts másoknak, nem? Hogy ne vállalj fel olyan helyzeteket, olyan magatartást, amivel ártasz másoknak, mondjuk a testvérednek, hogy azt nyaggatod, megharapod, belerúgsz, kritizálod, stb., amivel sértegeted őt. És a harmadik, ne ronts el semmit. Érdekes, nem? Emlékszem, hány rádiót szétszedtem, emlékszem, anyukám óráját a farzsebembe kiloptam vagy a fás kamrába, és nagy kalapáccsal dalabokra törtem, mert kíváncsi voltam a karórájába, hogy mi működik. Voltam 6 éves, és aztán hogy lopóztam vissza a lakásba, hogy ki ne derüljön, de hát ugye a gyerek lopózkodása azonnal gyanús, úgyhogy egyből lebuktam. Egyből lebuktam. Mert megtanulni ezt, hogy ne ronts el semmit. Jó, és egyszerű elvek ezek. Ne árts magadnak, ne árts másoknak, ne ronts el semmit. Azért ez nagyon sok mindent úgy magában foglal, ugye? Aztán a harmadik dolog, mert ugye ez volt a második, a szabályok, a harmadik dolog ahhoz, hogy a gyerek megértse, hogy mi a jó és a rossz közt a különbség, meglássa, és hogy változtatni is akarjon, a harmadik ehhez az, hogy mondjuk meg neki konkrétan, hogy mikor viselkedik jól, és mikor rosszul. Nem az, hogy állandóan negrecíroztassuk a rosszal, hanem mondjuk meg azt, amit jónak látunk, és mondjuk meg azt is, amit helytelennek látunk. Hozzuk tudomására, hozzuk felszínre, tegyük számára világossá, hogy igen, ez az volt, ez meg amaz volt. Aztán természetesen ehhez az is hozzá tartozik, hogy tisztáznunk kell, hogy sokszor mi talán úgy szoktuk ezt gyakorolni, lelkiismeretesebb szülők, hogy a bolhából is elefántot csinálnak. Hogy ez is baj, az is baj, ez se jól csinálta, az se jól csinálta, hogy túlságosan, aggályosan őrködünk azon, hogy a gyerek most jót vagy rosszat csinált. Jól vagy rosszul viselkedik. Nem kell a bolhából elefántot csinálni. Azokat vegyük elő, amik úgy látjuk, hogy alapvetően a jellemére hatnak, és hosszabb távon befolyásolhatják majd az ő élete folyását. És végül az, hogy meg kell értenünk, hogy a nevelésnek egy időben két irányú a hatása. Egy időben két irányú a hatása a nevelésünknek. Vagyis az, hogy vannak adott helyzetek és körülmények, amikben javulást kell elérjünk, változtatást kell elérjünk, és itt könnyebb és gyorsabb ugye a befolyásunkat érvényre juttatni, a gyermeket is ebben megnyerni. Tehát, hogy adott helyzetek és körülmények javítására irányul a nevelésünk, és van egy olyan terület a nevelésnek, amikor a gyereket meg kell győzni arról, hogy ő maga is törekedjen arra, hogy megváltozzon. Ez egy sokkal hosszabb távú és lassabban kivitelezhető célja a nevelésnek. Mikor várhatunk eredményt az önkéntes engedelmességre tanításban? Mikor várhatunk eredményt? Csak akkor, hogyha kölcsönös engedelmesség gen alapul, hogyha egyértelmű szabályokat fogalmazunk meg, határozunk meg a gyermekeinknek, hogyha meg érti ténylegesen azokat a szabályokat, hogyha meg tudjuk neki indokolni, hogy miért van szüksége azokra a szabályokra, és ezt tegyük is meg. Tehát ezeket ne felejtsük el, néhány dolog ez is, nem túl sok, de sokszor csak, hogy oda lökünk a gyereknek valamit, hogy ezt így várom tőled, azt úgy várom tőled, ebben megint hülye voltál, az megint nem jó volt. Szóval, hogy valahogy magyarázzuk meg neki, hogy miért helyes egy magatartást követni. Mi abban a jó, mi abban számára hasznos, hogyan térül az meg számára. Értessük meg vele a szabályokat, és indokoljuk meg neki, hogy az miért jó. Bátorítsuk őt arra, hogy cselekedje, hogy érdemes neki engedelmeskednie. És legyünk biztosak abban, hogy ami szabályt lefektettünk, azt van jogunk érvényesíteni a gyermekünknél. Sokszor a szülő talán túllő a célon. A gyerekét túlszabályozná, ő maga meg nagyon hányöveti. A saját életére nézve pedig nagyon engedékeny. Legyen ez kiegyensúlyozott. Aztán a szabályok ismertetéséről még néhány szó, hogy hogyan kell ismertessük a szabályokat, hogy a gyermek megértse, hogy neki engedelmeskednie kell, hogy kész legyen arra, hogy engedelmeskedjen. Amikor valamit el akarunk vele fogadtatni, akkor legyünk biztosak abban, hogy lekötöttük a figyelmét. Nem csak úgy a háta mögött vagy a füle mögött mondunk valamit, vagy fölkiáltunk az emeletre, hogy ez lesz, vagy ezt szeretném, vagy azt szeretném, aztán még ötször fölkiáltunk, és a gyerek füle botját sem mozgatja, mert egyébként ment a mosógép a fürdőszobába, ahol ő épp ahol a kádba a kedvenc babáit fürdette, és locsogott, tocsogott minden, és zörgött, mi meg kiabálunk a földszintről, hogy mit csináljon, hanem legyen egyértelmű számára, hogy most valamit kérek tőled. Sokszor a szülők ezt úgy próbálják megvalósítani, hogyha már többször mondják, a többediknél azt mondják, na nézz a szemembe. És ez már megalázó. Sokkal egyszerűbb, ha odamész, és megfogad a vállát, vagy mellé ülsz, és azt mondod, figyelj, most ezt szeretném. Ugye emlékezzünk arra, hogy kérj. Ugye? Hogy kérj. Ezt szeretném, és elmagyarázod neki, hogy mit szeretnél. Ez mind időigényes dolog, de hát a gyermeknél az, hogy szeretjük, tudjátok azt, hogy fordítja azt a szót, hogy idő. Időd van rám. Ő nem abból tudja, hogy szeretjük, hogy elmondjuk neki, mint a feleségünk, hanem abból tudja, hogy időnk van rá. Ő nekünk megéri a fáradtságot, megéri az időbefektetést, az ő élete. Egyértelmű legyen a kérésünk, a második dolog, egészen egyértelművé kell tenni a kérésünket. Ha olyan természetű a dolog, akkor ki kell fejezzük azt, hogy mikorra várjuk tőle az engedelmességet, mikorra várjuk, hogy tegye meg mondjuk a porszívózást. Természetesen figyelembe kell venni azt, hogy számára is méltányos legyen a kérésünk, tehát ne haladja meg az ő léptékét. Ugye neveld a gyermeket az ő útjának módja szerint, mondja a Biblia, hogy méltányos legyen a kérés, ne erőlködjünk olyannal, amivel a gyermeket túlterheljük, vagy megalázzuk. Aztán kilátásba kell helyezni a megfelelő büntetést is, tehát erre is szükség van, hogy a gyermek eljusson az engedelmességre, az önkéntes engedelmességre, hogy tudnia kell, hogyha nem engedelmeskedik, annak lesz következménye. Aztán végül meg kell győződnünk, vissza kell ellenőriznünk azt, hogy megértette pontosan, és egyet tud-e érteni vele. Na idáig ki az, aki el szokott menni? Hogy még arra is igénye van, mint szülőnek, hogy biztos legyen abban a gyermeke részéről, hogy ő egyet tud érteni vele, amit kért tőle. Hogy a gyerek egyet értőleg rábólint, hogy igen, apa, megteszem. Ki az, aki úgy ad parancsot a gyermeknek, vagy úgy kíván engedelmességet, hogy visszavárja ezt a szót a gyermekétől, vagy ezt a választ. Na hát végül ennyi még, hogy mivel segíthetjük az engedelmességet a gyermekeinknél. Van egy ilyen szabály, hogy 10 az 1-hez. Hogy 10 az 1-hez. Hogy 10 buzdító szó, és 1 tiltó szó. 10 ígéret kilátásba helyezése, valami pozitív ígéret, és egy elmarasztalás. Ugye nagyon sokszor mi nemeket fogalmazunk meg a gyermekeinknek. Nem teheted azt, nem teheted ezt, nem csinálhatod, amíg meg nem tetted, nem engedem ezt. Szóval arra tanítana bennünket a szakember, hogy mi inkább pozitívan fogalmazzuk meg a kéréseinket. Míg 10 buzdítást nem fogalmaztunk meg, 10 bátorító szót, 10 valami elismerő szót, valami ígéretet nem fűztünk a dologhoz, addig ne fogalmazzunk meg elmarasztaló, büntető, tiltó szavakat, büntetést kilátásba helyező és tiltó szavakat, jó? Tehát ezt jegyezzük meg 10 az egyhez. Na hát ezt, ha valaki megpróbálja, rendesen össze kell szedni a magát, mint szülő, ugye? Nekünk olyan könnyen jön az, hogy nem. Átfordítani arra, hogy igen. Igen, ezt is jónak látom. Igen, mehetsz biciklizni, ha megtetted, hogy anyának kiporszívózod a nappalit, hogy most már kaptafánál maradjak. Ugye? Tehát így kezdeni, hogy igen, elmehetsz. Azt mondja, anya, elmetek biciklizni, és akkor mit szoktunk mondani? Nem mehetsz, még mindig nem csináltad meg. Hanem úgy van, hogy igen, elmehetsz, csak 10 perc alatt porszívózz már ki, légy szíves. Igen, megengedem, hogy átmenj a baráthoz, csak légy szíves. Hogy? De meg fogja tenni. Ha kipróbáljuk, meglátod, hogy nektek is ez lesz a tapasztalatotok. Aztán egy következő dolog, vagyis egy másik dolog, amivel segíthetjük, hogy megtanulja az önkéntes engedelmességet, hogy hagyjuk, hogy elviselje a következményeit annak, amikor engedetlen, vagy amit helytelenül csinál. Ez is egy érdekes, ugye nagyon sok szülő ott hibáz, hogy egyébként az a szülő, aki keményen ráerőltet dolgokat a gyermekeire, hogy amikor aztán a gyerekeivel meg baj történik, vagy baj van, akkor meg úgy kimentené mindenből. Nem hagyja, hogy a következményekből okuljon és tanuljon a gyermek. Erre szokták mondani a szenvedély betegeknél, hogy mindig puhára esik. Az a baja, azért nem tud meggyógyulni a szenvedély szeretetéből, mert mindig puhára esik. Mondjuk egy alkoholbeteget mindig valamelyik családtag megment. Mindig azért végül valami otthont adnak neki, mindig valami módon ellátják őt. Nem hagyják, hogy keményre essen, hogy akkorát koppanjon, hogy észhez térjen. De sajnos nagyon fájó nem egyszer elnézni a gyermekeink hát bukásait és a szenvedését, de el kell nézzük. Gondoljatok arra, hogy Isten is hányszor elnézi a mi koppanásainkat, nem? Mennyire szeretné jó irányba terelgetni az életünket, de oktalanságunk miatt nem egyszer neki enged a falnak bennünket, és koppanunk. És abból tanulunk. Hányan vagyunk azért itt, mert hát nem, hogy mondjam, nem a jobbik eszünk vezetett bennünket, hanem aztán a tapasztalataink rábírtak, hogy más utat keressünk. Viszont ne hagyjuk magára ilyenkor a gyermekünket. Tehát, hogy te meg is érdemled, és menj a háztól, szóval ilyen nincs egy szerető szülőtől. Ne hagyd magára, amikor koppan. Hanem éppen akkor van szüksége arra, hogy fejezd ki, hogy nagyon szereted és elfogadod őt. Aztán van az a bizonyos sok terápia, hogy ritkán, de lehet vele élni, hogy a gyerek dühöng, behisztizik, stb. Berohannak vele a hidegtus alá, és letusolják. Ugye, és így rájön, megdöbben, hogy mi történt. Vagy egy olyan reflex a szülők részéről, tehát egy olyan reakció a szülők részéről, ami meglepi a gyermeket. Ez lehet szintén egy olyan általa is gyakorolt rossz viselkedés, visszajelzése, amitől meglepődik, nem szokta meg a szülőtől, ugye? Vagy éppen az ő durva viselkedésére egy nagyon szelíd, kioltó magatartás, tehát egy ilyesmi. Aztán sokszor van szó a verésről, hogy hát mit kezdjünk a veréssel, vajon lehet-e verni, vagy nem lehet, a Biblia is beszél a vesszőről, hogy ne vondd meg, csak annyira azért ne verd meg, hogy belehaljon, mondja a Biblia, ugye? És hát sokan úgy értik azt, hogy hát a Biblia maga is támogatja a verést. A Biblia azt mondja, hogy igen, van, amikor nem elkerülhető az, hogy meg fenyítsed a vesszővel, de hányszor mondja azt, hogy tanítsd, fegyelmezd a gyermeket? Nagyon sokszor, sokkal inkább arra azt a részét támogatja a nevelésnek a Biblia, amit mi az értelmes nevelésen, a szavainkkal, a példánkkal, az útbaigazításunkkal végzünk, mint a nevelés. Nagyon sokszor azt is megfigyelték szakemberek, hogy nagyon sokszor a verésnek semmi köze a gyermek viselkedéséhez. Tudjátok, miért verünk? Azért verünk, mert minket is vertek. Azért verünk, mert mivel minket is vertek, nem ismerünk jobb módszert. Azért verünk, mert idegesek vagyunk, nem? Fölhúzott a gyerek és dur, oda vágunk neki. Azért verünk, mert nem tudjuk, hogy mit csináljunk abba a helyzetbe. Nincs jobb ötletünk. Ugye? Hogy az elsőnél is. Szóval nagyon sokszor így van. Amivel a legtöbbet érhetünk el végül az önfegyelemre nevelésnél, hogyha a gyerekeink elérik, ugye apránként a maga korának megfelelően, de ha a gyerekeket is felelősség vállalókká tesszük. Tehát, hogyha a gyerekeknek megadjuk a lehetőséget arra, hogy így írja a könyvszerzője, hogy a saját maguk főnökei legyenek. Hogy önmagukért felelnek. Megadjuk nekik a felelősségvállalás lehetőségét. Mondjuk így, hogy a gyerek, aki nem szokott, miénk is ilyen, nem szívesen kell rendesen időben, és este nem fekszik feltétlenül időben. És hát nagyon-nagyon szeretne, mondjuk, volt olyan gyermekünk is, hogy nem, hogy még-még fönnmaradni, még-még fönnmaradni, aztán reggel meg nehéz kihúzni az ágyból. És azt mondani, hogy igen, rendben van, jó, ezentúl fennmaradhatsz, ameddig akarsz, de reggel ott leszel a időben a fürdőszobában, beágyazod az ágyadat, és elfogyasztod a reggelidet, és időben indulsz a feladatodra az iskolába. Hogy megadni neki a lehetőséget, hogy ő döntse el, hogy mikor. És olyan érdekes, azt figyelték meg, hogy amikor a gyermeknek így megadjuk a lehetőséget arra, hogy a maga ura legyen, jól szoktak élni vele. Hogy jól szoktak élni vele. Csodák csodája, de nagyon odafigyelnek magukra. Igaz, hogy amit igényeltek, amiben igényelték a szabadságot, abban élnek vele, fönnmaradnak akár sokáig is. Hát ezt nem könnyű lenyelni egy szülőnek, főleg mióta internet van, de reggelre összekapják magukat. Időbe kelnek, elvégzik a dolgokat, és mennek a feladataikra. Ugye ez a legnagyszerűbb dolog, mikor a gyerek megtanulja azt, hogy mit jelent felelősséget hordozni. Hogy nem egy megnyomorított kis törpe lesz, bár felnőtt már, de érzelmileg összetört, döntésekbe képtelen, döntésekben helyesen állást foglalni, döntés helyzetekben állást foglalni képtelen ember lesz, hanem aki tudja, mire való az akarata, tudja, mire való a szabadsága, tud élni vele, és maga is jó irányba gyakorolja az akaratát. Hát egy áttekintés erről a témáról, és gondolom, hogy mi, akik szülők vagyunk, bennünket azért jobban foglalkoztat, érdekel, vagy izgat ez a téma, és az ember töri a fejét, épp eleget, hogy a gyerekeinket hogy tudnánk a legjobban formálni, alakítani, és hogy segíthetnénk nekik idomulni azokhoz a jó elvekhez és jó magatartás formákhoz, amelyeket mi magunk már helyesnek ítélünk, és nem csak a magunk esze alapján, meg a szüleink példája alapján, hanem a Biblia segítségével. Hogy hogyan szeretetnénk meg velük, fogadjuk el, értsük meg ezt a néhány szempontot, alapelvet. Gondoljatok arra, Pál csak ennyit írti, atyák, ne ingereljétek a gyermekeiteket, hanem tanítsátok őket az Úr intése és rendelése szerint, ugye? Hogy a nevelésünket az ingerlés helyett az értelmes fegyelmezés, az útbaigazítás jellemezze. Hogy legyenek szempontjaink, legyenek jó elvei a nevelésünknek, ne csak ahogy jön alapon. Ne az legyen a nevelésben is, mint sok házasságban, hogy amilyen mintát láttunk a szüleinknél a házasságra, olyan a mi házasságunk, amilyen mintát láttunk a nevelésükre, vagy amitől mi is szenvedtünk, aztől adjuk mi is tovább a gyermekeinknek. Segítsen ebben minket az Isten. Amen.